képbe vannak, hogy Izrael életében, ugye egy ponton Izrael úgy dönt, hogy úgy gondolják, hogy jobb lenne nekik egy király, vagy királyok, hogy legyenek királyok fölöttük. Ugye ez történik a Sámuel könyvének az első részében, és Isten királyt ad nekik, az első király ugye Saul lesz, és hát ez a történet folytatása. Na most az lenne a kérdésem, hogy mit gondoltok, mi volt az oka annak, hogy Izrael királyt kért magának? Tudja valaki? Ugye ez nem tetszett Istennek, ugye ez emlékeztek, Isten is mennydörög meg minden, meg mérgelődik. Mi?
És ugye ott éltek a népek, és ugye igen, és csak náluk nem volt ilyen király, de mindenhol volt, és azt mondták, hogy nekünk is kell egy. Tehát itt
így van, és Isten azt mondja, a belső motivációt lelepezi, azt mondja, hogy a Sámuelnek adj neki királyt, nem téged utáltak meg, hanem engem. És van egy felszínes dolog, ami kiváltja ezt a kérést, amihez el szeretném, hogy most jussunk, mert ennek van egy előzménye, és majd mindjárt ezt meglátjátok, hogy mi ez. Bírák 13.1-ből olvasnék egy verszakot. Bírák 13.1. Egy pár igét. Bírák 13.1. Ez egy verszak. Izrael fia ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. 40 év kész. És akkor az már több, mint egy ember öltő. És akkor ez megtörténik többször, aztán mi történik a 40 év után? Bírák könyvéről van szó, Isten támaszt egy bírót, a bíró rendbe teszi a dolgokat, aztán van békesség megint X évre, és Y újabb év múlva megint elindul a történet le. Tehát mint egy fűrész fog, föl, le, föl, le, ugye? Föl, le, föl, le. És kihatározza meg Izraelnek a menetét, az életét. Mit? Nem. A nép. Tehát mindig az, hogy a nép félretolik, akkor Isten ad egy bírót, rendbe teszi a népet, és akkor a nép helyre jön. Ezzel szemben ugye, amikor Isten királyt ad nekik, akkor ugye az történik, amit a király könyvében is, meg a krónikákban egy csomószor olvasunk. Kettő királyok 13-ból olvasnék egy mintát, egy példát, mert ez jól mutatja a különbözetet. Joásnak, Akházia fiának, Juda királyának 23. évében lett Izrael királya Joakház, Jehu fia, Samáriában 17 esztendeig, és azt olvassuk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, követte Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkét, aki vétekbe vitte Izraelt. Nem tért el azoktól, és ezért az Úr haragja föllángolt Izrael ellen, illetve a király ellen. Ámen. Tehát Bírák könyvében mit olvassunk? Hogy a nép cselekszik rosszul, és ezért Isten odaadja a filisztusok közébe. Amikor meg bejön a király a képbe, akkor attól kezdve Izrael történelme egyetlen szemétől függ, mindig az aktuális királytól. Ha a király menő volt, és Isten jól dolgozott, akkor az van megírva, hogy Isten ezeket akkor az országot megáldotta, felemelte, a népnek is jól volt dolga. Ha meg a király elrontotta a dolgokat, és az Úr szemében gonoszat tett, akkor Izraelre is, az egész Izraelre jött egy büntetés. Ugye ez volt a nagy különbség. Tehát a király kéréssel ugye Izrael bevállalta azt a rizikót, hogy ettől kezdve a nép nem számít, hogy hogyan áll a kérdéshez, az számít, hogy a király hogy áll a kérdéshez, ugye? Ugye? Addig a bírák idejében ez nem így volt. Ott Izrael fiai általában, ahogy Izrael fiai megélték az ő életüket, Istennel való viszonyukat, Isten is úgy reagált erre a dologra, és a bíró, hogy Isten támaszt bírót, mindig egy válaszreakció volt Izrael népének az életére. Hogy Isten is már megunta azt, hogy már régóta engedetlenek, ezért támasztott Jeftét, hogy hívták, Gedeont, Sámsont, meg egyéb bírákat is, vagy bíróasszonyt is, volt ilyenre is példa. És Isten tulajdonképpen reagált Izrael népének a cselekvésére, a király bejövetele után meg Isten úgy csinálta, hogy a király csinálta, tehát az Izrael nem számított, és ettől kezdve ugye ki kerül a nép kezéből az a lehetőség, hogy a saját sorsát birtokba vegye. Na most az egyház, csak egy röviden ezt lezárom, ezt a bevezetőt, mert nem erről akarok beszélni, az egyház mind a kettőt birtokolja egyszerre. Tehát egyszerre vagyunk a saját sorsunk kovácsai, és a nép úgymond tulajdonképpen meghatározza az egyház jelenét és minőségét, minőségi mutatóit, amit nem feltétlenül az mutat meg, hogy mennyi pénz van a bankszámlánkon. Itt nem régiben is nagyon dicsérgetett engem egy ember, hogy mennyire jó gyülekezet vagyunk, nem gyülekezeti tag, mert azok nem szoktak engem nagyon dicsérgetni. Tehát elpasszoltam, mondom, hát mondom, a te értékrendedben, mondom, akkor a katolikus egyház igazán a menő, mert az 500 éve itt van, működik. Mondom, nekem ez nem érték, ez a dolog. Mondom, ahhoz meg bezzeg sosem érjük a fokmérőt, hogy mennyire áldott egy gyülekezet, hogy az Isten akaratához képest hol tartunk. Valahol ennek kéne lenni a fokmérőnek, és ehhez semmi köze másnak, ehhez nekünk van közünk, hogy Isten akarata szerint mi hol tartunk. Nem? Nem ennek kéne lenni valahol a legfőbb fokmérőnek? Ugye ebben a értékrendben ugye egy bemerítő János szolgálata egy nagy nulla, hiszen börtönbe aztán ki is végezték, úgy szintén Jézus Krisztust, és akik így gondolkodtak róla, ott is hagyták ezeket a nagyszerű embereket. Én ezért mondtam neki, hogy figyelj, nekem ez nem kell nagyon dicsérje, mondom. Az a fontos, hogy Isten akaratában legyünk ti is, mi is, mindannyian, és ez tényleg ezt kell elősegíteni. A lényeg az, hogy ilyen értelemben az egyház a maga szerencsének a kovácsa, most így mondom. Úgy is, mint gyülekezet, úgy is, mint egyén. És természetesen van egy nagyszerű hírem, hogy van egy király, akitől megfügg az egész. És őt nem tudjuk lecserélni, legalábbis én nem akarom. Ő Jézus Krisztus. És azt biztosan merem prédikálni, hogy olyat nem fogunk olvasni, mint itt erről a királyról, Joakházról, meg Joásról. Tehát ilyet nem fogtok sose olvasni a mennyben, hogy Jézus Krisztus pedig 30 évesen kezdett uralkodni, és gondoszul cselekedett az Úr előtt. Ilyet nem fogtok olvasni, és ezért Isten haragja szállt rá, hanem pont fordítva, Jézus Krisztus szemében az a zavaros, hogy ő Isten akarata szerint járt, és mégis Isten megbüntette őt. Tehát itt a kép még zavarosabbá válik, mert neki ez volt az akarata, Isten neki szánt akarata, de azt viszont nagyon jól tudom, hogy ő az én királyom, és hogy itt ezt a részét én lezsíroztam, tehát a király könyve nekem le van zsírozva. Az én életemben, az én királyommal nem lesz probléma. Dicsőség neki, hála Istennek, nem is fogják leváltani erről a pozícióról. Ámen, és a te királyod ő, akkor ez a rész nem lesz probléma. A probléma, hogy szokták mondani, hogy mi készülékünkben van, és azért itt a Földön, még ha mennyi dolgokat talán nem is tudjuk elrontani, vagy nem nagyon, de itt a Földön azért el tudjuk rontani a dolgokat. És a Bírák könyvét ezért, ha egyszer van kedved olvasni, olvasd el, hogy az egész Bírák könyve, ugye 450 évi történetről van szó a Bírák könyve alatt, az 450 év ölel föl, helyettesíts be az összes helyen az Isten népe közé a saját életedet, és a proféták, illetve a Bírák fellépések pedig olyan értelemben, hogy egy megújulást élsz meg a dologba is, és magamra ismerek ma ebben a dologban, hogy én is, hát valamikor félremennek a dolgok, aztán Isten támaszt egy nyaklevest az életemben, vagy szól hozzám, vagy küld egy üzenetet egy emberen keresztül, és helyre billenek. Minden fölött persze tudom, hogy a királyom uralkodik, tehát ezért mondom, hogy a kettő áll az életünkben, és akkor olvasd így el a Bírák könyvét, mert akkor azt hiszem, hogy sok hasonlóság lesz a valósággal az életünkkel, nem csak az enyémben, a tétekben is biztos vagyok benne. És utána, amikor majd a királyokhoz jutsz, akkor meg az összes király történetet helyettesíts Jézus Krisztussal, és akkor egy nagyszerű történetet fogsz kapni, és akkor megkapjuk az érem két oldalát. Ámen. Na, visszatérve ehhez az igéhez, a Bírák könyve, tehát igazából hát elég sok kudarcnak is a könyve, de a helyreállításnak is a könyve. És ki az, aki tudja, hogy nem szabad puskázni, hogy fejeződik be a Bírák könyve? Tehát mi a végkifutása a Bírák könyvének? Ki az, aki emlékszik rá? A legutolsó kifutás. Nincs puska. Igen, egy pont. És mi van a pont előtt? Egy mondat. Nem emlékeztek? Pedig annyira jellegzetes mondat, hogy nagy konklúzióként zárjuk le. Tehát tulajdonképpen akkor hogyan zárjuk le, hogy azt hiszem Sámson az utolsó bíró, illetve utána még ugye Sámuel jön, de ő már átfolyik a királyságba. Na mit gondoltok, hogy oké, tehát a népre bízzuk az életünket. Tehát a Bírák könyve arról szól, nézzük meg, mi az, amikor azt mondja Isten, hogy ott van a törvény, ott van Tóra, ott van már a Szentsátor, működik a papság, és bízzuk a népre a többit. Nézzük meg ezt a kísérletet, mi lesz a végeredmény. Mi van, puskáztál mi? Tessék, egyes. De azért mondd el a választ. Így van, és? Mondjad már, állj föl. Borika, légy szíves. Ha már egyes. Úgy van. Így van. Értitek már, miért kellett király Izraelnek? Értitek? Mit? Mert azért, mert lehetett puskázni is. Mert ez volt Borika szemében a kedves. Hogy lehet puskázni, pedig azt mondtam, hogy nem lehet puskázni. Ugye? És? Igen. Semmi vétket nem követett el Borika. Tehát, oké. Hú, nagyot mondtam. Zárjuk le a 450 évet, jó? Zárjuk le a 450 évet. Adja Isten, jó, oké, most nem úgy, hogy hazamentek, hanem 450 évig Isten azt mondja, nézzük meg, bízzuk a népre a sorsát. Nézzük meg, mi lesz a végeredmény. Mi lett a végeredmény? Úgy van. Egy szó.
Káosz.
Káosz. Értitek? Ez a királykérés felszíni alapja. Az más kérdés, hogy az urat is megutálják, de elégük volt, hogy már mindenki azt csinált, amit akart. Bármi megtörténhetett, meg annak az ellentéte is. És látták, hogy a környező népeknél rend van. Miért? Mert van király. És a király rendet tart fent. És a király személye biztosítja, hogy a dolgok rendbe menjenek. Az más kérdés, hogy ott pogány kultuszok vannak, meg stb. Tehát nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Izrael is megunja 450 év után azt, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Mégpedig egy olyan történettel jön ebbe a megutálásba Izrael, ami a Biblia legmocskosabb története. A legundorítóbb történet. És a Szentírás ezt több fejezeten keresztül leírja. Amikor egy ágyast, ugye egész éjszaka megerőszakolnak több százszor Izrael egyik törzse, és ugye fölháborodik mindenki ezen az erkölcstelenségen, és annak az ágyasnak a tulajdonos, a szétdarabolja ezt a nőt, kiküld Izrael különböző törzseibe. Hát gondoljatok a történet drasztikusságába. Ide vezet az, amikor mindenki azt csinál, amit akar. És ma egy ilyen szellem van, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Ebben a világban, hogy ne szóljanak bele az életembe, tudjuk, hogy ott van a Szent Sátor, meg megy a áldozás, le van tudva az Isten, mi meg otthon azt csinálunk, amit akarunk. És ma egy ilyen szellem van a világban, és azzal együtt, amikor azt mondjuk, hogy azt csinálok, amit akarok, akkor abban bújtatott módon az is benne van, hogy úgy, ahogy akarom. Azt csinálok, amit akarok, és úgy csinálom, ahogy akarom. És tulajdonképpen a Bírák könyvét, tehát most akkor ugye puskázunk mi is, Bírák könyv, akkor én is felolvasom ezt a ige verset, ugye a Bírák könyvének a legvégén, Bírák 21-25. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinált, ami jónak látott, szó szerint azt csinált, ami egyenes volt az ő szemében. Egyenes. Nem Isten szemében, hanem az én szememben. Ez elég problémás, majd mindjárt visszatérek rá. Na, tehát van egy ilyen állapot Izraelben, szép lassan csúszik ebbe az irányba a történés, tehát vannak föllendülések, meg bírák általi helyreállások, de azért látjuk egy-két bíránál, hogy nem túl kerek a történet, az ő életében sem, és hogy nem tudja megfogni ezt a folyamatot. Tehát a személye biztosít egyfajta választ a problémákra, de valahol a tendencia le. És valahol Izrael is ezt megunja. Az egész népbe jön egy rend utáni vágy. Egyébként most is ez zajlik. Tehát ugye megy egy nagy káoszba a világ, és sajnos általában a világ válasza ezekre az elkáoszosodott állapotra egy drasztikus válasz, egy ördögi sátáni válasz. A mi Istenünknek meg van egy isteni válasza, és ez Jézus Krisztus királysága, és ez alá be nem adhatjuk mi sem. Na a lényeg az, hogy amikor a Bírák könyv arról szól, hogy megszűnik minden szellemi és erkölcsi korlát és mérték az emberek előtt, nem azonnal, de úgy szép lassan. Tehát az emberek szépen átadják a területet ennek a gondolkodásnak, fölvető, egyre inkább kezdik így megélni ezt a helyzetet, Izrael fiai, és úgy, hogy közben a Szent Sátor ugye ott van, és a papok, hogy mondjam, élete nem lett minta az emberek számára, mert a papok ugye egy zárt területen megélték az életüket, míg a ruhájuk is más volt. A papi ruha elválasztotta a hétköznapi izraelitától egy papot, és szétszakadt a két valóság. Az egyik valóság, ami a Szent Sátor felemelt falai mögött zajlott, az áldozás, az Isten törvénye szerinti munka az úr munkája, papok végezték, más ruhában voltak, hogy aztán elköltsék ők is mennyire voltak jók, topon nem tudom. De minden esetre az egész rendszer kifejeződött, hogy miközben ez a szentírási norma rendszer beszorul Szent Sátor körévont kerítés mögé, és csak nagy ritkán árad abból ki Izrael fia irányába egy erkölcsi útmutatás. Közben Izrael fia egyáltalán nem érzik a sajátjuknak, a Tórának a üzenetét, és eltávolodik a Tóra, az akkori értékben mondom a Tóra szellemiségétől a hétköznapi zsidó embernek az élete. Egyre kevésbé határozza meg az ő életüket a Mózes törvénye, Mózes gondolkodás, erkölcsi, a tíz parancsolatnak az erkölcsi üzenete. És egyre inkább úgy élik az emberek az életüket, hogy kikerül az életükből az ige, az igének a mércéje, és az igének a mértékadó gondolkodása, hogy az emberek lényét, életét áthatotta az Istennek az igéje, és ugye ezt, ami ennek tekintét adott, az Istennek az ereje. Ugye így kezdődik a Bírák könyve, hogy Józsué meghal, és a Józsué utáni nemzedék is meghal, azok, akik látták az Úr nagy cselekedeteit, és olyan generációt támad, amely nem ismeri az Urat, és számára a Tóra igazságai, meg a Mózes törvénye visszatolódik a Szent Sátor falai közé, és elszakad ettől a két világtól, és elindul egy nagyon káros, negatív folyamat, aminek a végeredménye lesz, ugye a Bírák könyvének utolsó 3 vagy 4, azt hiszem 18. részben kezdődik ez a borzalom. Elindul egy végeredmény, és ezt már előre mondja nekünk a Bírák könyve, hogy itt indul el a végső szakadékba a süllyedés, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinált, amit akart. Ezt már előre elmondja, és a vége is ez lesz. Ma ilyen szellem van. Ma is az egyházban úgy látom, a világ az, hogy így működik, az normális, de az a baj, hogy kikerül, két valósággá szakad az emberek előtt a dolog. Nem azt mondom, hogy bárki életében ez megtörténik, elvekről beszélek. És valahol úgy érezzük, hogy az Isten igéje, az isteni erkölcsi, meg szellemi normarendszer az egyfajta ilyen népmesei szinten behúzódik a biztonságos egyházi falak közé, miközben a hívők életéből kikerül a normarendszer. És ma már nem lehet szinte tanítani normarendszerről, mert azonnal megvan mindenre a válasz. Azon megvan, hogy miért nem csináljuk meg, és miért csináljuk úgy, ahogy én jónak látom, és ami az én szememben, az én olvasatomban egyenes. És ahogy az én szemem annak látja. Csak ne szóljanak bele az életünkbe, és a szabadság eszme rendszerrel mögül úgy érzem, hogy bejött ez is, és ezek a normák feloldódni látszanak. És miközben úgy gondolom, hogy ez egy természetes és jó folyamat is, hogy a törvénykezés és a betű bilincseiből az ember szabadságra vágyik, de a szabadság másik oldalára jutunk, ami egy hármas állapot, és nem a szabadság a fogságban, nem szabadságba jutottunk, hanem a szabadosságba. És az nagyon hasonlít egymásra a szabadság és a szabadosság. A szabadságnak nem az a lényeg, hogy mindent szabad, bár az is benne van, hanem az, hogy Krisztus törvényében vagyok. Pál azt mondja, hogy törvény nélkülinek törvény nélkülivé leszek. De hozzáteszi gyorsan gondolatban és írásban is, de nem vagyok Krisztus törvény nélkül való. Ami ugye az Isten szeretete. Amen. És ezt a magatartást látom én beindulni, hogy senki ne szóljon bele az életembe, csinálom úgy, hogy van, és dobjuk le magunkról azokat a kereteket, illetve nem csak ledobjuk, hanem elfogadjuk, hogy ennek megvan a maga helyén, és akkor ott Silóban, ahogy annak idején ott volt a Szent Sátor, ott a papok ugye el vannak ezzel a dologgal, mi meg kint Izraelben csináljuk a dolgainkat. Azt kell mondjam nektek, ez minden esetben káoszba vezet. És tulajdonképpen a Ézsaiás 53, amikor az Úr Jézusról egy előképként megjelenik a megfeszítettről, akkor kicsit kitekint ránk az Ézsaiás 53, és ott azt mondja, hogy mindannyian a magunk útjátra tértünk. Így van. És itt jön a megváltás a képbe. Tehát amikor Krisztus megvált bennünket, akkor tulajdonképpen ebből az állapotból is megvált bennünket, hogy többé ne a saját utunkat járjuk. Azaz ne azt legyen kedves előttünk, ami a mi szemünkben egyenes, hanem a belső mértékegységrendszert át kell alakítanunk, és a sajátunkat, mondom így, az biztos megértitek, hányan tudjátok, ha azt mondom, vagy olvassátok, vagy nézitek a CNN-en, hogy Kaliforniában ma 104 fok volt. Na? 104 fok volt. Nem. Ha Kelvin lenne, akkor már mindenki halálra fagyott volna. Az mínusz ugye 176. Fahrenheit, úgy van. Az olyan 30 körüli fok. Ugye? A mi szemünkben 104 fok, tehát az a mi vércég szerint. Csak ezt akarom mondani, hogy az Úr megvált minket a saját mértékrendszerünkből is. És azt akarja az Úr, hogy az ő mértékrendszere meghatározza az életünket. Ugye ma már annyi dolog van, amiben befogadónak kell lenni az egyháznak, és nem tudom, hogyan lehet erre jó választ adni, nem tudom ezt. Nem tudom, hogy lehet a nemi kérdésekre, amit elmosódik, nem tudom, hogy lehet az erkölcsi kérdésekre, nem tudok, én nekem ezekre nem tudok válaszolni. Nem tudom, hogy lehet. Ja, akkor most válaszoltam, ez is lesz a kérdésekben, én nem tudom. Nem tudom. De azt tudom, hogy talán nem azzal kell foglalkoznunk, ami most nem érint minket. Akkor majd Isten ad bölcsességet. Hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy a mi életünkben, meg nekem az én életemben, hogy nem cseréltem ele a mércémet angol szászra. És már más nyelven beszélek. Már amikor azt mondom, hogy házasság, akkor én már nem értem alatta azt, amit a Tóra, vagy a Szentírás ért alatta. Vagy amikor arról tanítok, hogy tisztesség, vagy megbocsájtás, vagy helyreállítás, vagy nem tudom, nem akarok fogalmakat, akkor valójában beleviszek egy csavart, és igazából már azt, ami nekem az én szememben egyenes. És azt én azt éltem alatta. És valahogy, amikor meg esetleg Isten odaáll elém, és az én királyom, aki jó király, szól hozzám, akkor valahogy összeütközik. És érzem azt, hogy nem megy. És ez egy nagyon rossz szellem, mert ez káoszba fog vezetni. És a királykérés oka valóban, idértem én is, ez a szó, amit Zsolti az előbb mondott, káosz. Hogy amíg az ember úgy érzi, hogy így elérdegél, 450 évig vígan el lehetett így lenni. Az a döbbenetes. Tehát el lehet élni úgy, hogy Isten hagyjon engem békén. Valójában csak egyfajta, hogy mondjam, egy nyaklánc az életemben Isten, egy szép kereszt, vagy stb. De igazából nem engedem be az ő értékrendjét a gondolkodásomba, a hétköznapimba. Nem érdekel az Istennek az igéje, nem érdekel az, hogy Isten mit mond bizonyos kérdésekről. Úgy is úgy csinálom, hogy én akarom. Ahogy a lelkem diktálja, hogy az éppen helyzet hozza, ahogy esik, úgy puffan szokták mondani. És ha feldobják piros, ha leesik zöld, de az sem baj, ha feldobják zöld, és ha leesik piros. Nem számít semmi, mert élem az életemet úgy, hogy nem keretek között határozom meg, hanem folyjon, ahogy az árvíz folyni szokás. Csak tudjátok, az árvíz az visz mindent. A keretek meg a folyómadják azért vannak, hogy az keretek között menjen. És nekünk is van keretünk, nekünk is van törvényünk. Attól ennek ellen, hogy keresztények vagyunk, ez nem a Tóra, ránk nem vonatkozik egyetlen betűje sem a Tórának. Sőt, még a Tóra szellemiségét is azt mondom bizonyos értelemben, hogy mértékkel kell viseljük, hiszen a megváltás megtörtént. De mindenképpen van törvényünk, és ez Krisztus törvénye. Az van megírva, hogy egymás terét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Vagy az van megírva, hogy nem mi szeretük őt, hanem ő előbb szeretett minket. És ő azt mondta, hogy ugye arról ismeri a világ, hogy szeretitek egymást. Itt most nem a hangzatos szózatokat mondom, hanem hogy ennek a gyakorlata, hogy ez meghatározza az életemet, és emiatt én döntéseket hozok. Keretek közé szorítom az életemet, és bizonyos kérdésekben korlátot szabok annak, hogy az életem ne folyjon szanaszét, hogy ne menjenek szanaszét a dolgaim. És hogy nem utasítom el élből azt a dolgot, hogy bele szóljon Isten az életembe, hogy ne csináljak, ne legyen minden az életemben azt, amit én szeretnék. Abból egy káosz lesz. És úgy gondolom, hogy nagyon sok szor a hívők ezért jutnak káoszra az életükben, mert próbálják helyén kezelni a papságnak a dolgait, meg a saját életüket. A kettő káosz. Ennél még egy világ élet is sokkal rendezettebb tud lenni. És éppen ezért Isten akarata az, hogy ezt valahogy félretegyük. Tehát azt olvassuk, tehát a Bírák könyvében, akkor visszatérek a Bírák könyvébe, a Bírák 17.1-ben azt olvassuk 1-től. Volt Efraim hegyvidéken egy Miká nevű ember, ez azt mondta egyszer az anyjának. Figyeljetek meg a történet, milyen szép. Mennyire kívül kerül egy átlagos izraeli élete, nézzétek meg. Tehát van egy Miká nevű ember, ez megtörtént ez a dolog, tehát ez így színigaz történés. Ez egyszer ezt mondta az anyjának. Képzeld, az 1100 ezüst, az nagyon nagy pénz volt, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál, a fülem hallatára is, képzeld, az az 1100 ezüst nálam van, én vettem el. Rászállt valami, karácsony volt biztos. Karácsonykor, képzeld, én loptam el tőled a pénzt, mondja az anyjának. Döbbenet, nem? Ez egy átlag izraeli átlag napja. Értitek? Nem számít. Nem azt mondja, hogy bocs, meg minden. Képzeld, megveregeti a vállát. Képzeld, tönkretettem az életedet. Halleluja! Nem számít. De itt van, visszaadom. Igaz, hogy tönkre mentél be? Nem számít. Ugyan már fel a fejjel, anyám. Mi baja van ebből? És az anyja ezt mondta, hogy előtte ugye, mit mondott? Átkot. Áldjon meg a fia, úr, téged, fiam. Hát tudjátok, mennyire hiteles egy olyan áldás, ami előtt átok hangzik el. Ugyanabból a forrásból vajon csörgedezthethet-e a patak keserült és édeset, vagy hogy mondja? Édeset és sósat. Nem. Ezért mondom, én elutasítom az ilyen dicséretet, ami mögött tudom azt, hogy máskor átok jön ki. Ennek nincs számomra erkölcsi értéke. Áldjon meg az úr, fiam! Milyen nemes szép történet. Amikor visszaadta az anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle egy faragott és öntött bálványszobrot. Teráfot, azt hiszem azon lehetében. Most azért visszaadom neked. Hát ide-oda vándorol az 1100 ezüst. De a fiújból visszaadta az ezüstöt az anyjának. Az anyja akkor fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, azt pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez mik a házába került? Milyen szép történet, nem? Vajon mi zajlik a hívők otthonában? Nem tudom, és nem is károsztatok senkit. Egyedül magamat. Tehetem ezt meg. De vajon nem ez zajlik? És akkor jönnek képbe, és a káosz. Egyszerűen nincs az ige. Nincs az, hogy fi, itt van 1100 ezüst, Isten megmondta ezt, hogyan használt föl, megáldott téged, és a többi, hogy ennek van egy kerete, de ez, hogy itt átkozzák, meg bálványt csinálnak belőle, el van a papságot maga a sátrában, áldozzanak értük, mi meg itt a magunk Istenét föl megcsináljuk az otthonunkban, és senkinek semmi köze hozzá. És akkor figyelj, 5. verszak. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, csak hogy még szebb legyen a kép. Készítettet efódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett papjává. Csinálunk egy maszek. Egy gyülit. Csinált egy gyülit. És figyelj, 6. verszak. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett, ami egyenes volt az ő szemeiben. Semmi bűntudat, hogy ez rossz, elmenjünk. És ebből ez egy megfertőzött lelkiismeret. Ez úgy működik, hogy utána lehet ez a Mika, ha évente följár ugye a templomba előírás szerint, bemutatja az áldozatot, hazamegy, és nem történik semmi. Ez gáz. Ennél az is jobb, ha az ember hagyja az egészet. Akkor legyen becsületesen hideg, de ennek semmi értelme. De természetesen a cél nem ez, hiszen Izrael is kezdi kapizsgálni a választ, hogy kívül kell szervezzük a saját életünkben a mércét. Ezért kezdik kapizsgálni az isteni választ is, csak rossz helyen, rossz módon és rossz időben teszik ezt, hogy kell egy király, aki utat mutat. Mindjárt visszatérek a királyra. És aztán a 18. fejezetben kezdődik a borzalmak borzalma a Bibliában, amit említettem az előbb. És az is úgy kezdődik az a fejezet, abban az időben nem volt király Izraelben. Már nem teszi hozzá, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, de a történet magáért beszél, hogy mindenki azt csinálta, amit akart. Ha kellett egy nő, fogtuk magunkat, megerőszakoltuk. Nem hívjuk paráznosságnak, hát más is ezt csinálja. Mindenki ezt csinálja. Mindenki lop. Akkor lopjunk mi is. Mindenki hazudik. Az nem bűn. Hazudni miért lenne bűn? Miért lenne bűn ez meg azt csinálni? Hát csináljuk mi is. Valahol a mérce kikerül. És úgy is azt csinálom, amit akarom. És ez egy nagyon veszélyes folyamat, mert a példabeszédekben Salamon, aki szerintem egyáltalán nem hiteles ember, hogy erről beszéljem, ezt merem mondani, de Isten úgy döntött, hogy ez az ember beszéljen ezekről a kérdésekről, és a 16:2-ben például azt mondja, minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Amen. Amikor az ember önmagának válik mércéjévé, akkor természetesen magamtól sosem térek el. Tehát ha én vagyok a saját mércém, és én határozom meg saját törvényeimet, akkor annak egyrészt van az az oka, amiről nagyon sokat beszéltünk, ha én magamra törvényt hozok, akkor saját törvényeim károsztatása alatt élek. Ez az egyik rossz. De a másik rossz, ha olyan törvényeket hozok, amit meg én engem felszabadít arra, ami a szívem szerint való, akkor meg mindig megegyezek a saját törvényemmel, vagyis sose vétkezek. Úgy érzem, ez jó, mert Isten se szól a mennyből, nem baj, ezt csinálom, vagy azt csinálom. Minden dolgát azt mondja a Biblia, illetve Salamon, egyenesnek tart az ember a maga előtt, és akkor itt van, amit Salamon is rájön, kívül kell szervezni a kontroll szektort, de az Úr megvizsgálja a lelket. Emlékeztek? Az Úr megvizsgálta engem, és ismersz. 139-es. Felkelés, ismered ülésemet és felkelésemet. Amikor Istenről van szó, hogy vizsgál, az nem passzív ismeret. Nem a kontroll. Látjátok, mi van ott a kamerán? Szigetelő szalag. Nem szeretném, ha néznének. Már pedig néznek szerintem. Hallgatnak is szerintem. Nem ez. Amikor Isten vizsgál, az mindig beavatkozó vizsgálat. Vagyis keretet szab. Érzem azt, hogy ez így nem jó. Ha ezt iktatom ki, az élete, pöst is vizsgálnak. Érzem, hogy kontrollat vagyok egy kazincbalcikai légkörből. És de az Úr megvizsgál. Tehát helyesnek tartom, de bevonom ebbe Istent. És hagyom, hogy ő megvizsgáljon, és rendbe tenjen. És a gondolkodásomon alakítson. Ehhez kell nem a betű, de kell az ige, az élet. Ha ezt kiiktatjuk az életünkből, természetesen ismét mondom, nem a betű, hanem a szellem, amely megelevenít. Ha nincs bennünk az Isten igéjének a útmutatása, akkor önmagunknak várunk mércévé. Én írok egy Bibliát. Megírom a tegnapi napomat. Működött. Becsaptam egy embert, több pénzem lett. Megírom ezt a történetet. Megyek tovább. Akkor ma is folytatom, mert ez működik. Mert ebben vannak, úgy érzem, sikereim. És az én Bibliámmal én nagyon meg tudok egyezni, mert én írom. Ez az én történetem. De az a helyzet, hogy Isten nem egy mi történetünket adott, hanem az ő történeteit adja. Az ő beavatkozásait adja. Ezért, amikor Dávid is elkezdett egy maszek Bibliát írni, és Becsabéval való szép szerelmi, hogy hívják ezt ezeket a sorozatokat, a szappanoperáját, akkor Isten azt mondja, hogy de megvizsgálom már ezt a szappanoperát. Ezért elküldte Nátán prófétát, hogy megnézzen néhány részt belőle. Dávid és Becsabé szerelmi történetéből is. Megnézte Nátán próféta, ránézett Istenre, és azt mondta, hogy azt mondja, akkor legyen már Isten a rendezője ennek a filmsorozatnak. És Isten átült a filmsorozat rendezői székébe, és azt, a történet egyből szappanoperából, ugye tragédiába fordult a dolog. Mert arra volt szükség. Nem azt mondja, Jakab is azt mondja, sírjatok és keseregjetek. Tehát ő is kihirdeti ezt a üzenetet. De ugyanígy például a Beszédek könyvében a 21. rész második verszakában is hasonlót olvasunk. Például a Beszélek 21.2. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Ámen. Úgy van? Ámen. Tehát ez is, ugye én magam útját, hagyjatok békén, hogy sem akarom. Oké, de akkor tér a káosz. És káosztal is be lehet menni a mennybe, csak talán nem érdemes. Azért talán nem mindegy, hogy éljük meg ezt a föld életet. Sem. Mit? Hát úgy, hogy megmenekül, úgy, mint a tűzön keresztül. Tehát, hogy minden elvész, de ő maga megmenekül, mint a tűzön keresztül. Tehát a munka minden kampec, tehát be lehet menni poklon keresztül is a mennybe, de talán nem érdemes. És talán hagyni kéne, hogy az Isten igéje dolgozzon az életünkben, nem? És nem azt mondom, hogy itt kontrollt kell gyakorolni az emberek, pláne nem egyházi vezetők részéről, vagy vezetők részéről. Ezt nem, én nem hiszek. Úgy gondolom, hogy nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy mi olyan utakon is menjünk veletek együtt, amint ti is mentek, és együtt tanuljuk meg az Istennek az igéjét. De Pál azt mondja a Korintusi levélben, a 2 Korintus 10-ben, 12. verszaktól beszél erről, azt mondja, mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. De ezek nem veszik észre, hogy magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítatják önmagukat. Természetesen, ha a vízmért, vagy a vízmérték is, meg a mért dolog is azonosan áll, akkor nincs eltérés. Tehát a saját értékrendemben én nagyon helyen vagyok. Fantasztikusan. Csak tegyük hozzá, megvizsgálja az Isten, és kiderül, hogy 45 fokba eltérek. Ez az, amire szüksége van az embereknek, hogy kell külső beavatkozás. Minden embernek kell külső beavatkozó tényező. Ez törvényszerű. Ez persze nem az, hogy akkor én kinevezek magam fölé, mert ha már én nevezem ki, akkor ő nekem fog szakérteni. Ez olyan, mint a mostani kormány, hogy az ügyészség is az államhatalom zsebében van. Persze, hogy nem talál bűnt, mert azonos gondolkodásban van. Tehát ez van, kész, most nem politizálok egyáltalán, de ha én választom meg az én ügyészemet, akkor az én ügyészem számára én remekül megfelelek minden törvényszerűségnek. Ez olyan dolog, hogy ha én viszek szakértőt egy bírósági tárgyalásra, természetesen az a szakértő furcsa módon azt fogja kihozni, hogy nekem van igazam. Míg el nem jön a másik példának a szakértője, és az is hoz egy szakértőt, ami meg kiderül, hogy annak van igaza. Mit csinálja akkor a bíróság? Választ ő is egy szakértőt, egy függetlent, miért? Egy külső szakértőt, és egy külső, akinek semmi köze az egészhez, majd ő az ő szakértelme lesz a legtekintélyesebb a bíróság szemében. Pál is, amikor azt mondja, hogy ezek magukhoz mérik magukat, az ő értékrendszerükben teljesen normális volt, hogy Korintusba elmentek, és Pál munkaterületén elkezdtek dolgozni, és elkezdték Pál apostol szolgálatát szidni, meg mind ezek zsidó emberek voltak, az akkori értelemben a vallási konkurenciát látták Pálban, és az ő értékrendszerükben ez normális volt, hogy a Krisztus által megérintett embereket, zsidó embereket, ezek vissza akarták téríteni, és ugye Pál a Galata 6-ban ezt eléggé helyre teszi ezt a dolgot. Miért? Mert az ő gondolkodásukban ez rendben van. De Krisztuséban nincs. És ezért beszél erről Pál. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mérték, hogy eljussunk hozzátok is. Amen. Nem tudom, értitek-e, mit mond Pál? Azt mondja, hogy nem határ nélkül, saját magamat mértékül szabva, hanem Krisztus adott nekem egy mértéket. Szó szerint egyébként a metrosz szó van az eredetiben, tehát amiben a méter szavunk is van. Mértéket adott, mértékrendszert adott, és én betartom, amit Isten nekem szabott, és itt mondja majd később Pál, hogy éppen ezért bizonyos szolgálati területek nem mentünk ki, hogy nehogy más szolgálatát, meg határát megsértsük. Mert nem mentünk túl a nekünk a kiszabott határon, 14-es, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek is a mi munkaterületünkön. Itt pár konkrét munkaterületekről beszél, de az elvet mondom. Hogy Isten megszabja az életünkben ezeket az erkölcsi, fizikai korlátokat és dolgokat, és ebben nekünk meg kell tanulni benne járni. Amen. Salamon szavai így mennek gyakorlatban, és Pál ugye azt látja, hogy vannak emberek, akik számára mindent szabad. Eljutott ugye sokszor az egyház is oda, hogy a saját hívőtársait pusztította, rombolta. Azt hívén, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, holott mondja Jézus, hogy semmi közöm ezekhez a dolgokhoz, én nem ezt hoztam el. Miért? Mert azt csinálunk, amit akarunk. De nem akarom ezt a irányt, inkább az, hogy kérlek benneteket, magamat is, hogy az igét újra föl kell tenni egy külső mércére. Nem én választom meg a Bibliámat. Ha én választom meg a Bibliámat, azáltal is esetleg, hogy mindent megmagyarázok, meg mindent felülbírálok, akkor magamnak leszek a mércéje, akkor bármit meg fogok csinálni. Bármit. Szentírásra hivatkozva megölhetem a testvéremet, Szentírásra hivatkozva gyűlölködhetek, átkozhatok, megtehetek bármit, és meg is tesznek az emberek bármit, mert a tapasztalat az, ha félrehúzzuk a dolgokat, és bezárjuk a Krisztus erkölcsi normarendszerét a templomfalak közé, akkor oda jutunk, mint Izrael, hogy bármit megcsináltok. A pozitív dolog mégis az egészben az, hogy előbb-utóbb Izrael, ehhez 452 év kellett nekik, rájött, hogy ez nem működik. És legalább rájönnek arra, hogy egészséged, de kell egy király. Kell egy valaki, aki meghatározza a dolgokat, ugye? Miért? Azért, mert az abban a mai értelemben egy akkori király tulajdonképpen egy celeb volt, vagy minta. Celeb. Amiután azon megkóslatnak, és óhatatlanul is nézek az életüket, ezt Mózes előre leírja, 5 Mózes 17-14-től olvasnám az igét, nézzétek a Bibliát. Tanuljatok meg újra bibliázni, jó? Légy szíves, kövessétek a Szentírást. Szerintem nem olyan nagy dolog az. Ez is például egy olyan dolog, amit az emberek már elfelejtettek, hogy bibliázunk meg, Bibliát olvasni, meg stb. Pont mindjárt itt ezzel is elő fog kerülni. 5 Mózes 17-14. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek. Csak azt emeld királyá magad fölé, akit a te Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj ki királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem az atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön. Mikor a király trónra, ugye már itt ugye, hát Salamonról tudjuk, hogy sok lova volt, felesége is volt egy pár, 700 aranyából is ugye híres, tehát itt Salamon mindent megdöntött, amit itt Isten mondta, hogy ne. Amikor a király trónra ül, írassa le magának-e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni az Istenét, az Urat, és őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atya fiaival szemben, és ne térjen el attól a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg fia is Izraelben. Ámen. Értitek a szellemiségét ennek? Hogy mit mond Isten a királynak? Azt mondja, te nagy leszel, király leszel, ura, sok ember fogja nyalni a talpodat, meg jön ide hízelenni neked, meg sok ellenséged lesz. Rengeteg dolog fog megkísérteni téged erkölcsileg, a jellemedben. Éppen ezért, mivel rád nagyon nagy teher nehezedik, ezért fogd az igét, minden nap az életedben olvassad, legyen nálad, mert ezen keresztül fog téged Isten folyamatosan megvizsgálni, mert ugye egyenes lesz a te szemedben, és tetszeni fog, mert a sok pénz, ami majd jön, azt hiszed, hogy ez azért van, mert Isten téged megállt. Valójában a korrupcióba mész bele, ezt csak példaként mondom. Ezért olvasd az Isten igéjét, az Istennek az intéseit, hogy egy külső beavatkozás lehessen az életedbe, hogy enye-benye, most nem jó irányba megy az életed, mert az nagyon tetszik neked, és úgy gondolod, hogy ez egy Istentől való dolog, de én most szólok neked, hogy az nem Istentől van, mint hogy Dávid is beletörődött, azt hitte, hogy megáldja az Ura Becsabéval való paráznosságát, de nem áldotta meg az Isten, hanem Isten új irányba terelte az ő életét. És ehhez kell a külső beavatkozás, itt van Isten igéje. Tudjátok, az a véleményem, hogy abban az időben ugye nem volt nyomda, nem volt ugye, igazából nem tudjuk, hogy szaporodott, vagy hogy mondják, hogy másolták a Szentírást, de úgy gondolom, hogy Isten arra használta a királyt, hogy akkor ő egy ilyen másológép legyen, egy fénymásoló. Másold le a Bibliát. Ezzel szaporította Isten a Bibliát. Ugye? Azt mondja, másold le. Ugye nagyon kínosan kellett ezt a dolgot csinálni, nagyon ügyelni kellett, még egy légypiszak szó szerint nem lehetett a papíron, mert megváltoztatta az értelmét a szónak. Meg volt határozva, milyen papírra szólt szabad írni. Írd le, olvasd, és folyamatosan engedd az életedbe a külső isteni beavatkozást. Hogy az Isten rendje a te életedet keretek között tartsa, és így tudjál uralkodni rendben, emberek irányítását magadra véve, különösen ugye igaz ez vezetőkre, de az egyén életben is igaz, mert az egyénre nézve is azt olvasom a Mózes 5. könyvében, ugye? Tehát oké, a király leírta, mert neki volt erre ideje, meg pénze, meg megtanult írni, olvasni, meg stb. Na de hát én azt olvasom a Söma Izraelben, halljad Izrael, ugye azt olvasom előtte, azt mondja, ismételgesd ezeket, azt mondja, maradjanak ezek az igék a szívedben, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat a fiaid előtt, beszélj azokról a házadban, vagy amikor úton jársz, lefekszel, vagy fölkelsz, közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon, és írd azokat házad ajtóférfájdra és kapuidra. Ámen. Ez pedig nem más jelent, mint hogy az átlag zsidónak kellett tudni írni. Na most ez 3000 éve nagy dolog volt. És tudott írni. Így van. Vagy elővettek a Bírák könyvében egy embert, egy városból kijött egy ember, leírta a város vezetőinek a nevét. Leírta. 3000 éve. Kijött egy ember, egy átlag ember, és tudott írni. Tudod, miért tudott egy zsidó írni? Egyetlen oka volt, hogy az igét le tudja írni, és utána el tudja olvasni. Vagyis mit akart Isten? Hogy ne a papok falain belül legyen ott az ige, a túra tekercs a szent falak mögött, és ők elolvasgatják, néha látjuk működni, mert beáldoznak a túra tekercs. Szerintem lövésünk nincs róla, hogy mit akar Isten, hanem írd le, és olvasd. De legyen ott előtted. Az ajtófélfa ugye nem a mai értelembe kell venni. hogy amikor bemész, lásd az igét újra és újra, ami helyes a te szemeidben, de az Úr megvizsgálja a te szívedet az igén keresztül. Ámen. És ezért Isten gondoskodott arról a hétköznapi zsidó életében is, az írás megtanulásán keresztül, és az írás szó szerint az írás volt. Sokáig, évszázadokig az emberek így tanultak meg olvasni és számolni meg írni, hogy a Biblia volt mindennek az alapja. Ez volt a matek könyv, az irodalomkönyv, a történelemkönyv, a nyelvtankönyv. A Bibliát használták olyan helyeken, ahol nem volt más könyv, de Biblia volt, és ez a reformációnak egy fantasztikus eredménye, hogy az emberek megtanultak írni, olvasni, az egyszerű paraszt gyerek is megtanult, akinek nem volt rá szüksége, de a Bibliából megtanult. Nagy Péterrel voltunk olyan szigeten, egy kis szigetország, néhány ezer fős az egész ország, ahol egy tanítónő ott volt, és az iskola falain a Biblia dolgai voltak fönt, és így tanította a nagy nyomorban és nélkülözésben azokat a gyerekeket tanítani. A Bibliája volt, és így tanultak mindent. Ott voltunk, láttuk. Hívő ember volt. Újjászületett hívő. És beszélgettünk vele, és fantasztikus volt. Tehát, és akkor ez jelenik meg a király életében is nagyban. Hogy akkor király mit csinál? A király ugye egy celeb. Őről mindenki tud. Hát a király rossz napja van, arról az egész ország tud. A jó napja van, arról is. A király meghatározó. Ugye azt mondtam, hogy a királynak az a hátránya, hogy ha a király rossz ember, akkor az egész országnak kampec. Ez Izrael el volt kényszerítve, hogy imádkozzon. Uram, hát ugye, mint a buszsofőr, ugye a pap meg a buszsofőr, de hát ismeritek. Hogy a pokolba kerül a pap, a buszsofőr meg a mennybe, mert amíg a pap prédikált, a hívek aludtak, bezzeg, amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott. És ugye így volt Izrael is, hogy hát a király ettől kezdve meghatároz, ezért Isten eleve rákényszerít Izraelt, hogy imádkozunk, jó király legyen, jó király legyen. Ezt az elvet mondja, nem? Pál is. Azt mondja, várj, imádkozzatok az előjárók. Miért? Hogy csendes és nyugalmas életet éljél. Mert az, hogy én elrontom az életemet, a család életemet, attól nem megy tönkre a gazdaság. De ha ő elrontja, fent a vezető, abból baj lesz nekem is. Ezért mire vagyok kényszerítve? Hogy ne átkozzam, hanem áldjam. Ezt az elvet még az Új Szövetség is megerősíti. Mert tőle sok függ, nem függ persze Orbán Viktortól, meg senkitől már az üdvösségem, de az függ, hogy esetleg itt meg tudok élni, vagy sem. Ezért mit kell csinálnom? Tehát kényszer. A másik, hogy a király, celeb. Vagyis Isten azt mondta, hogy a királynak, hogy másold le, mivel úgy is tudják, hogy éled az életedet, kiraklak téged a kirakadba. Nézzétek meg, ő nem pap. Ő olyan ember, mint bármelyik őtök. Ezért nézd meg ő, hogy él. Nézd meg az életében az igét. Értitek? Mert oké, a papságot le lehet tudni. Én nem tudok azonosulni egy, majdnem azt mondom, csuhárruhába, de egy levita pappal se tudok azonosulni. Mert nem tudom, milyen lehet úgy lenni. De azt tudom, hogy egy király hogy él. Azt is tudom, hogy neki vannak szükségei, az megházasodhat, annak lehetnek bajai, ezért Isten a királyokról szóló történeteket odaadta nekünk nyersen. Azért, mert az ő életükbe Isten beavatkozásai azt is mutatják, hogy amikor ők az igét tették előtérben, mint Dávid Isten szíve szerint való király, akkor az egész Izrael tudta, hogy az ige a gyakorlatban így működik. És hogy lehet áldás alá kerülni? Nem tudom, értitek-e? És ezért Isten azt mondta a király törvényben, hogy rendben, ha majd királyt kérsz, persze később mégse akceptálta a király kérés, na mindegy, ezt Isten tudja, hogy hogy oldja föl, tehát mégse tetszett nekik, amikor meg királyt kérnek. De a lényeg az, hogy azt mondta, hogy oké, legyen király. Oké, egyrészt legyen izraeli, tehát idegen embert ne. Jó, letudtuk a nagy részét. Azt mondja, csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba. Tudjátok miért? A sok ló ugye a erőfitoktatás. Ugye emlékeztek Zsoltárok könyve? Azt mondja, nem a lábamba tetszik Isten. Nem a lábában telik az Úrnak a kedve, meg nem a lovak erejében telik a kedve, hanem az őt félőkben telik a kedve. Ámen. A ló az a erőfitoktatás. Egyiptom tele volt lóval. És tudjátok, éppen ezért Dávid megérti ezt a szellemiséget, ezért amikor ő elfoglalja a filisztusok földjét, akkor azt olvassuk róla, hogy ő elvágdosta a lovaknak az inát. Tudjátok miért? Mert megértette azt, hogy neki, és így tényleg így van, ő az Úrral dicsekedett. Amikor kiállt Filiszteussal, Góliáttal, akkor nem azt mondta, hogy na, mindjárt ide jövök az én vasszekeremen, azt ledalálok téged, hanem bottal ment ellene, az Úr bizalmával. És Dávid ezért ki tudta fejezni azt, hogy milyen az, amikor egy Istenbe bízó szív, vet Isten fölemel. És Izrael fél látták, hogy Istenben ilyen bízni. Ez egy működő dolog. És ezért Dávid elvágja a lovak inait, szemben ugye a többi királlyal, akik látták, hogy ugye felvonulásokat tartanak a környező királyok, sok ló, paripa, vasszekerek, rajta nyilasok, meg ilyen fityegők, amivel látták a Ben-Hurba is, hogyan intézik el egymást az emberek, hogy a kerekeken ezek a vágó, stb., hogy a látvány megijeszte az embereket. És mondja Isten Izrael királyának, azt mondja, ne tarts sok lovat, mert ez Egyiptomba visz téged. Visszavisz téged a hústestel, az istenekkel, a földi istenekkel való dicsekvésbe. És visszavisz Izraelt is. És azt mondja Isten, ne, ezt ne csináld, légy szíves. Proféta is mondja, az Ézsaiás könyvében olvassuk, azt mondja, jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért. Lovakban reménykednek, harci kocsik tömegében bíznak, és lovasok nagy erejében, de nem tekintenek Izrael szentjére. Nem folyamodnak az Úrhoz. Ézsaiás 31.1. Ezt mondja Isten Izraelnek. Királyod lesz? Király, vigyázz! Ez az ország másképp működik, mint a környezők. Ha már király vagy, tanuld meg, hogy ne a lovagsereg sokaságában bíz. És valóban lesz olyan, ahol egy király bízik Istenben, és egy csatát úgy nyernek meg, hogy a dicsőítők mennek elől. És 1 millió embert legyőznek. Izrael. Hol a... És akkor ugye ezt akar Isten mutatni a hívőknek is, a hétköznapi zsidóságnak, hogy ne ezt a baromságot csináltok, mint Miká, hogy ide-oda megy ez a 1100 ezüst, és a végén ebből lesz egy maszek istentisztelet, egy bálványimádás, stb. Hát ember elment az eszed. Izrael istene a te istened. Ott van a sátrak között, de ki akar jönni az ige a te életedbe? Akarja, hogy rend legyen az életedben. Azt akarja, hogy keretek közé tegyed az életedet. Mert így áldalak meg téged. És a királyt is így helyezem eléd példaként, hogy ne tartson sok lovat. Hát mi lett, ugye Salamon sok lovat tart? Tudjuk a végeredményt. A sok ló a király túlhatalma, amikor túlhatalmaskodik a király, a saját énje, egója, és amikor ezekbe helyezi már az ő bizalmát, és elveszi az Istenbe vetett bizalmat. Ó, hány hívő jut így el, hogy szegényként kezdi nyomorultul, de bízik Istenben. A végén már mindene van, de nincs Isten. Elveszti Istent. Hány ilyen van? Hogy a végén már abban bízik a vagyonában, és már nem érdekli az Isten. És elveszti azt az egyszerű hitet, ahogy ő bejött az Úrhoz, nem volt semmije, de volt hite, és volt Istenben egy bizalma, és benne volt ebben a keretben. Hány ilyen van? És utána, amikor ez a túlhatalom jön, sok ló, ez ugye ma nem lóban jelenik meg, hanem abban, hogy már minden működik, már működnek a dolgai, már elég felvonultattam a vagyonomat, és betoljuk az egész környék mindentől. Már működnek a dolgaim Isten nélkül is. És nem tudok már bízni Izrael Istenében. Nem tekint, azt mondja, nem tekint, milyen szép, nem tekint Izrael szentjére. Nézi a lovait, vagyonát, meg mindenét, és már nem tekint Izrael szentjére. Nem folyamodik az Úrhoz, mert már nincs rá szüksége. Mit? Nabukodonozor, igen. Egyiptom. Ez is érdekes. Azt mondja, nehogy Egyiptomba visszavigye a népet, ugye a szívet. Ez is érdekes. Nincs olyan pogány vallás, ahol az történne, hogy ha az adott pogány vallás, vagy bármilyen keresztény, nem hívő hitű vallás lenne, ahol félni kéne egy hívőnek attól, hogy kiesik a vallásából, nem? Láttatok olyan keresztényt, akkor úgy kell főleg, hogy bűntudatta vagy, és akkor nem megy templomba? Ilyet te nem látsz. Miért nem látsz? Mert vitet, mint vitet a néma bálványokhoz. De nekem nem így működik. Ha én nem figyelek, én visszakerülök Egyiptomba. Mert én kijöttem. Mert engem Isten kihozott. És Egyiptomból egy feszítés van. És ezért mondja, hogy nehogy visszavigye Egyiptomba. Azt, hogy megmondtam azon az úton, vissza nem menjél. De egy hívőnek abból tudod, hogy tényleg élő hited van, hogy állandóan ez a feszítés, ez a kényszer, illetve ez egy ördögi kísértés, hogy ha problémába merül az ember, bajba kerül az ember, egyik ugye a sok túlhatalom, a sok ló problémája, másik pedig az, hogy úgyis megszüntetettem a problémámat, ha visszamegyek Egyiptomba. Tehát visszamegyek a világi életbe. Csak azt tud visszamenni a világi életbe, aki kijött onnan. Aki sose jött ki, az nem érzi ezt a problémát. Az továbbra is éri a maga életét, sose tért meg belőle. De aki kijött, az élő hitnek feszélye ez. Egy átlagos bálványimánónak nem gondolkodik azon, hogy ő nem figyel oda az erkölcsi dolgokra, problémákra, akkor kiesik a saját egyházának vallási rendszerének a kegyei közül. Észrevettétek ezt? Miért van az, hogy csak az élő hitük tudnak visszaesni a világba? Mert ők kijöttek. Ha ilyen veszély nem fegyeget, akkor te még mindig a padon ülsz. Csak a létre tetején, aki ott van, aki kijött, annak, ha nincs ilyen problémád, akkor te a padon ülsz továbbra is. És felfestetted magadnak azt a képet, amit Zsolti mutatott a múltkor nekem. Mi van? Ma mutattad. Hát amikor a fürdőszobába olyan képet festett valaki a padlóra, mintha egy vízesés fölött sétálna valaki. Tehát az a illúzió van, hogy beleesel abba. De valójában a padlójász. Vagy jár. Na, másik, amit mond még Isten a királyról, tehát hogy az igét olvassa és azt jelenítse meg helyett, azt mondja, nehogy az legyen, hogy sok felesége legyen. Hát ez mondjuk olyan nagy probléma manapság, nem? De ugye nem erről van szó, hogy most sok feleségem van, bár nyilván persze lehet ez is, Magyarországon talán 6 feleség lehet egyszer egymás után, jogilag. Mondtam valami újat? Megint? Azt mondja, hogy a szíve el ne hajoljon. Ámen? Szíve el ne hajoljon. És nagyon sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön. Tudjátok miért? Azért, mert megváltozik az értékrend. Elszakad, ugye motiváció. Ugye Salamon is ebbe bukik el. Sok feleség, jönnek Egyiptomból, meg mindenhonnan, és nem tud mindegyiknek megfelelni. Egyik mondja egyik nap, csináljunk már egy oltát, és már Salamonnak tele van minden, csináld! Mondja, 562. feleség. Gondolod, milyen lehet ilyennek lenni? Asszonyok. Milyen lenne egy 562. pozíció? Hm? Gáz, nem? De 700 felesége volt. Plusz 300 ágyas. Hát, ezt ne firtassuk. Csak gondold bele, hogy hogy tud az 562-nek is megfelelni. Csak úgy, ha felad minden elvet Salamon. Fel is ad. És épít bálványokat ennek, annak, amannak. Tele lesz Jeruzsálem mindenfajta asszonyoknak a bálványaival, mert már nem képes ennyi értékrend mellett ő az Jákvénak az értékrendjét képviselni. Képtelenség, lehetetlen. És ugyanez van az életemben, hogyha ezt csinálom, hogy nekem így van otthon a polcom egy szekrényben, a legfelső polcon azok a könyvek vannak, amit ha árvíz lenne, elvinném magammal. Alatta az, amit még esetleg, ha belefér a táskába, elvinném. És az egyre alacsonyabban azok, amik már nem sajnálnám, ha bele van. Tudjátok, azt tudom mondani, hogy 700 asszony nem fér a legfelsőbb polcra. 700 értékre nem lehet a legfelsőbb polcon. Nem lehet a Biblia, meg ez, meg az, meg ez a vallási rendszer, meg az, meg a sajátom, meg amazés, meg mindenki, ott egynek szabad lenni. Azért Salamon is rájön. Galambom csak egy van. Na de melyik? Hanyadik? Megy a verseny az asszonyok között. Első rangú feleség van, 60, mit tudom én, másik, 70, 80, 100, mindegy, de mindegy, mennyi. De galambom csak egy van. Jó. Biztos. Értitek? El kell döntse az ember, ha lehet így fogalmazni, bár ez kegyelem. Isten áldjon, Sanyi bácsi, hogy a felső polcra nem került 700. Akkor az ember fel fog olvadni. Meg kell határozni azt, hogy én ez szerint. Krisztus törvénye. Ebben hiszek. Ámen. Egy igét itt felolvastam, nem tudom, mely ez az ige, úgyhogy elolvasom. Nem emlékszem, hogy nem írtam az jegyzetet, magamtól furcsa. Azt mondja, hogy ja, igen. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon, Izrael királya is. Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Ennyi, kész. Mondja Nehémiás. És a pénz. A pénz is ugye, az embert a fölveti, minden rossznak gyöker a pénzszerelme. Tehát a gazdagság, minél gazdagabb az ember, annál nagyobb kísértésben van, hogy elszakadjon az emberektől, a hétköznapiaktól, a szolgálatától, hogy az emberekkel kontaktusba tudjon lépni, beszélgetni tudjon, megértse őket, empatikus tudjon maradni, és irgalmat tudjon gyakorolni, ami ugye Jézus is azt mondja, irgalmat kívánok, és nem áldozatot. Hogy megmaradjon egyszerű és embernek. Amin keresztül Isten is az ő fiát ide küldte és szolgált nekünk. Minél gazdagabb az ember, annál inkább lehetetlen ezt a milliót megvalósítani. És nézzétek meg, Dávid elérhető maradt. Olvasunk történetet, egy hétköznapi ember bement Dávid királyhoz. De Salamonnál már nem így van, oda már be kellett jelentkezni Séba királynőjének is egy kis vagyonkával, hogy ha már megyünk Salamonhoz, akkor már illik oda elvinni egy táska aranyat, pedig hát volt neki. És akkor lehet ezt mondani, hogy hát akinek van adaték, igen, de hát annál még jobban elszakad a valóságtól Salamon. El is szakad? Salamon is. És azt tudom nektek mondani, és akkor ezzel lezárom, Nyesa Zsolti azt mondta tegnap, hogy én hosszan szoktam lezárni az alkalmakat, a prédikációkat, én ezt tagadom, mindegy. Majd tegyétek fel kérdésnek. 33. 5 Mózes 33, 1-től 5-ig. Ezzel az áldással áldotta meg Izrael fiait Mózes, az Isten embere, mielőtt meghalt. Ezt mondta. A Sínairól jött az Úr. Szeír hegyéről ragyogott rájuk. Párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével. Jobbján lángoló tűzzel. Mennyire szereti népét? Szentjei kezedben vannak. Lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének örökségül. Az Úr lett Jesurunk királya, mikor összegyűltek a népvezetői. Együvé Izrael törzsei. Amen. Az Úr lett Izrael királya. Amen. De ehhez az ő törvényét be kell fogadni. És ez nagyon jó dolog, hogy lehet az Úr az én királyom. Amen. Mindig egyébként az a király, akinek a törvénye szerint élek. Szóval tök minden, mit mondok, az a király uralkodik rajtam, akinek a törvényét legfelsőbb polcra tettem. Kolosse levél, akkor a fiú nevében is befejezem. Kolosse 1. Filippi Kolosse, ugye? 1. Adjatok hálát, 1.12. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Sötétség. Sötét. Az egy káosz. És vitt át minket szeretett fiának királyságába. Ámen. Van egy királyságunk. Ámen. Az ő életében az ige beteljesedett. Akire ránézhettek. Ő nem tart sok lovat, nem gazdag, legalábbis nem földi értelemben. Nincs sok felesége, de egy van. Az mi vagyunk. Milyen izgalmas, nem? Ott már nász éjszakátok? Az egy izgalmas dolog. És nekem lesz nász éjszakám az Úrral. Neked is. Az jó, nem? Akkor meglátjuk őt, ahogy van. Azt mondja, eljött a bárány mennyegzője. Halleluja. Ez egy nagy dolog. És az ő felesége fölkészítette magát. Na ez van megérve, hogy ő az én királyom. És Isten akarata ez, hogy ő ránézzel. És neki nincs sok lova, nincs sok felesége, nincs sok pénze, földi értelemben mégis övé minden. És Isten azt mondja, hogy nem egy káoszba vitt téged, a sötétségből, tehát egy káoszból, egy másik káoszba. Ne teremtsük meg ezt magunkban, magunk körül. Engedjük, hogy az ige rendet teremtsek, mert az egy királyság. Ott van egy király, ott van rend. Ott van egy olyan uralkodó, akire rá tudok nézni, és ha eleged van az életed káoszába, akkor itt az ideje tényleg odaadni Jézusnak a pálcát. A kormánypálcát, ámen? Egyszer megcsinálhatnánk, hogy nincs vezetője az alkalomnak. Kíváncsiak, mi lenne? Itt van mindenki. Eszébe jut valakinek valami, feláll, elmondja, leül. Feláll, az is elmondja. És nincs senki, aki azt mondja, emberek, térjünk már észhez. Hát valami rendje már legyen a dolgoknak. És ezt mondjuk még megelőzni azt, hogy egy hónapig nem takarítanak a takarítók, nem programozzuk be a fűtést, fűtsön, ahogy akar. Ma van kedve, hétfőn este bekapcsol, szombatra meg kikapcsol. És meglátjátok, elég lenne egy hónap után azt mondjátok, pásztort akarunk, meg rendet akarunk, meg vezetőket akarunk. Legyen rend, legyen király. Mert rájöttök, hogy attól, hogy fűtés van, attól valakinek be kell programozni, hogy ne vasárnap délőtt legyen, vagy vasárnap délőtt fűtsön, és ne 17 fokon legyen. Hogy attól, hogy szép rendbe jövünk, ehhez rend kell, ehhez keretek kellenek. Mert ha gondolnák a takarítók, és azt mondják, ma nincs kedvem takarítani, meg a héten nincs kedvünk kakarítani, mert rossz kedvünk van. Ha mindent azt szabna meg, ami éppen egyenes a mi szemünkben, hova jutna ez a világ? Vagy aki Pakson dolgozik. Túl szabályosak a kapcsolók. Éljen a káosz! És zongorázok egyet. Hát szikrázna itt minden, nem? Mit? Csernobil lenne, igen. Egyébként Csernobil, nem tudom, tudjátok-e, hogy szándékos robbanás volt. Kísérleteztek, hogy meddig lehet az atomerőművet feszíteni. Nem véletlen baleset volt, és nem az atomerőmű volt rossz. Hanem kísérleteztek, úgyhogy nem tudott róla senki. Emberi hülyeség volt. Káosz. A rendtől, aminek alámentek a nemzetközi atomenergiai tanácsoknak, meg szabályoknak, kitértek. Mi lett belőle? Mai napig. Balhé. Ezért mondom, értsétek meg. Ugyanez a személyes életünkben is igaz. Ha mindig azt sem akarok, káosz van, kész. Ennyi. De Isten királyságában nincs az. Amen. Há, 4:15. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az előttünk álló évvégét.